Kedves gyülekezet, Isten igéjét Lukács evangéliuma alapján szeretném, hogyha fellapoznánk, és ugye azt mondtam, hogy ma délután az ige hirdetésnek a témája az, hogy és hol van a másik kilenc. Hálaadó Isten tiszteletünk van, ezért a háláról szeretném, hogyha együtt elmélkednénk, de talán egy kicsit más formában, mint amit megszokhattunk, mert általában ilyen őszi hálaadó alkalmon az aratásról beszélünk, arról, hogy a terményeinket hogyan sikerült betakarítanunk. Tehát valljuk meg őszintén, hogy azért az emberek többsége ma már ezektől a dolgoktól kicsit távol van. Itt mondjuk Újfehértón még nagyon sokan vannak, akik földműveléssel foglalkoznak, vagy mondjam így, földműveléssel is foglalkoznak az egyéb teendőik mellett. De én azt tapasztalom, hogy azért a 21. századi emberek nagy része az ilyen őszi hálaadó alkalmakra, különösen a nagyvárosokban, hát már úgy érdekesen tud tekinteni, mert sokszor nem is azt viszik el a testvérek, amit ők maguk megtermelnek úgymond otthon, hanem hát ugye egy lakótelepi mit tud tenni, vásárol, a piacról elviszi, és egészen mást jelent ilyen értelemben, mint annak az embernek, aki végig dolgozta mondjuk ezt az időszakot, és aki a saját kertjéből tud elhozni valamit. Mind a kettő szívében jelen van a hála, mind a kettő azért teszi, mert őszinte szívvel szereti az Istent, és szeretné ezt kifejezni, de ugyanakkor az egyiknek van egyfajta kötődése ehhez, és tudja, hogy miről van szó, amikor a földművelésről beszélünk, a termény betakarításáról, míg a másik személynek esetleg már nagyon-nagyon kevés ismerete van erről, maximum a piacon találkozik ezekkel a dolgokkal. Ezért én ma nem a fizikai áldásokról szeretnék csak beszélni, arról is fogunk, hanem a lelki áldásról. Mert hitem szerint Isten ezen a mai őszi hálaadó istentiszteleti alkalmon kétszeresen is szeretne bennünket megáldani. Ahhoz azonban, hogy mind a két áldásban részesüljünk, oda kell mennünk Jézushoz. És nem elég egyszer oda mennünk Jézushoz, hanem ebben a történetben azt olvashatjuk, hogy egy olyan ember tapasztalja meg a fizikai és lelki áldást együtt, aki miután Jézusnál megtapasztalta a fizikai áldást, kész volt hálát adni, és ezáltal megtapasztalta mit? A lelki áldást. Olvassuk Lukács evangéliuma 17. fejezetét, és a 17. fejezet 11. versétől olvasom Isten igéjét. Tehát Isten igéje, amiről ma szó lesz írva, találtatik Lukács evangéliuma 17. fejezet 11. versétől. Így hangzik. És lőd, mikor útban volt Jeruzsálem felé, hogy ő Samáriának és Galileának közepette ment által. És mikor egy faluba bement, jöve elébe 10 bélpoklos férfi, tik távol megállának, és felemelék szavukat mondván, Jézus, Mester, könyörülj rajtunk. És mikor őket látta, mondanékik, elmenvén, mutassátok meg magatokat a papoknak, és lőn, hogy míg odamentek, megtisztulának. Egy pedig ő közülük, mikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, dicsőítvén az Istent nagy szóval, és arccal leborul az ő lábainál, hálákat adván néki, és az Samária beli volt. Felelvén pedig Jézus mondta, avagy nem 10 tisztulának-e meg, a 9 pedig hol van? Nem találkoztak, akik visszatértek volna dicsőséget adni az Istennek, csak ez az idegen. És mondanéki, kelj föl, menj el, a te hited téged megtartott. Amen. A modern társadalmakban úgy gondolom, hogy vannak olyan betegségek, amelyekről nagyon keveset tudunk. Nem azért, mert nem tudnánk róla sokat olvasni az interneten, vagy könyvekben, vagy újságokban, hanem azért, mert általában véve nem találkozunk velük. Ezek közé, a betegségek közé tartozik az ebben a történetben bélpoklosságnak nevezett, a mai modern nyelven leprának nevezett betegség is. Nem azt mondom, hogy ma nincs lepra, és hogy nincsenek lepratelepek. Vannak. Ha jól tudom, Európában egy helyen, Romániában van lepratelep, De ha elmegyünk Ázsiába vagy Afrikába, hát bizonyot nagyon sok helyen találkozhatunk ma is a lepra különböző válfajaival és betegségével. De mégis, ha most azt kérdezem tőletek, hogy volt-e már olyan ismerősödök, aki influenzában szenvedett? Hadd lássam a kezdet. Ki az, aki legalább egy-két embert ismer, aki valaha volt influenzás? No. Van olyan ismerősötök, legalább egy, aki daganatos betegséggel nézett szembe? Igen. Van-e ismerősötök, legalább egy, aki leprás volt? Értitek, hogy miről beszélek, amikor azt mondom, hogy vannak olyan betegségek, amiről olvasunk a Bibliában, de gyakorlatilag mégis nagyon keveset tudunk olyan értelemben róla, hogy hát sem velünk, hála Istennek, sem a környezetünkkel, barátainkkal, ismerőseinkkel, még a távoli-távoli ismerőseinkkel sem esett meg, vagy nem nézett szembe ilyen betegséggel. Jézus korában ez a betegség iszonyatosan pusztító volt. A rabbinikus iratokban különböző gyógymódokat találunk különböző betegségekre. Azonban a leprával kapcsolatban nem találunk ilyen gyógymódot. Egyszerűen azért, mert azt mondták a Jézus korabeli rabbik, hogy aki meggyógyul a leprából, az olyan, mintha feltámadt volna a halálból. Tehát aki meggyógyult a leprából, olyan, mintha valaki feltámadt volna a halálból. Magyarul, a leprából való meggyógyulást gyakorlatilag lehetetlennek tartották. Hogyan nézett ki egy Jézus korabeli leprás megbetegedés? Általában úgy kezdődött, hogy a bőr egy részének a színe elváltozott. Ez általában az orron, a fülön, vagy pedig a köldöknél kezdődött. Aztán a második fázisban ez a része a bőrnek, amely úgy megváltozott, vagy fehér színű, vagy rózsaszín lett, és hihetetlen gyorsasággal elkezdett terjeszkedni minden irányban. A betegség harmadik fázisában a fertőzés kiterjedt már a belső szervekre is, a szemöldök kihullott, és szivacsos daganatok jelentek meg az emberek testén. A betegség negyedik fázisában a szövetek olyan mértékben elkezdtek roncsolódni, hogy a kéz és a lábfejek deformálódtak. És az ötödik fázisa, tehát a végső fázisa ilyen értelemben a betegségnek, amikor az idegek elhaltak a végtagokon, ami azt jelentette, hogy ha valaki például közel ült a tűzhöz, és elkezdett égni a lába, nem érezte. Hát képzeljétek el, hogy ez milyen veszélyes betegség, amikor történhet veled bármi, levágja vérnek valaki a kezed, és nem nézel oda, nem látod, nem érzed. Tehát úgy vérzel el, hogy nem érzed. Úgy égsz meg, hogy nem érzed. Tehát nem tudsz védekezni, nem érzed azt, hogy baj van. Ez egy iszonyatos betegség volt. Mi történt akkor, hogyha valakivel kapcsolatban megállapították a leprát? Izrael életében erre Isten igéje világos választ adott. Azt olvashatjuk Mózes harmadik könyvében. Poklos ember az, tisztátalan, az igen tisztátalannak ítélje azt a pap, mivel hogy fején van a fakadékja. A poklos ember pedig, akin a fakadék van, megszaggatott ruhában, mezítelen fővel legyen, bajuszát fedezze be, és ezt kiáltsa, tisztátalan, tisztátalan. Mindaddig tisztátalan legyen, amíg rajta van a fakadék, tisztátalan az, csak ő maga lakjék a táboron kívül legyen az ő lakása. Ebből az igéből látjuk, hogy mi volt Isten útmutatása a leprás beteg esetén, mit kellett tenni, mai modern szóval karanténba kellett zárni, azaz el kellett hagyni ennek a betegnek az egészséges emberi környezetet, külön kellett vonulnia, és ott kellett külön élnie. Amíg ez a betegség úgymond el nem távozott tőle, tehát meg nem gyógyult vagy meg nem halt. Nagyon érdekes egyébként, hogyha megnézzük a középkori pestis pusztítást, tudjátok, hogy a pestisre mi volt az egyetlen gyógymód? A karantén. A karantén, amikor felfedezték a Szentírásnak a tanítását ezzel kapcsolatban, nem azonnal, nagyon sok időt telt el, sok mindennel próbálkoztak, és amikor felfedezték azt, hogy a Biblia mit mond, hogy az ilyen beteg emberekkel mit kell tenni, el kell különíteni az egészséges társadalomtól, mert különben megfertőzi a többieket is, akkor sikerült mondjuk megállítani a leprának vagy a pestisnek a továbbhaladását. És kinek a feladata volt megállapítani azt, hogy valaki leprás betege vagy sem? A papnak. Otthon voltál, furcsa érzés volt a köldöködni, vakarod, és olyan furcsa valamit, azt érzed, olyan furcsa a bőröd. Aztán nézed a bőrödet, és azt látod, hogy rózsaszín vagy fehér kezd lenni, és elkezd terjeszkedni ez a furcsa folt. Aztán szivacsos kezd lenni. És akkor elmentél a paphoz, általában a fejbőrön is megjelent ugyanez, a pap megvizsgált, és ha azt mondta, hogy beteg vagy a leprától, akkor el kellett hagyni a családodat, el kellett hagyni a baráti körödet, el kellett hagyni a gyülekezeti közösséget, és maximum a sorstársaiddal lehettél együtt a táboron kívül. Ez ugyanígy volt Jézus korában is. Jézus korában is pusztító betegség volt a lepra, és a leprásokat kiközösítette Izrael népe, és ezt a kiközösítést most ne csak olyan értelemben vegyétek, hogy fizikailag elküldötték őket, hanem lelkileg is kiközösítették. Jézus korára általánossá vált az a rabbinikus nézet, hogy azért leprás valaki, mert a 10 főbűn, vagy a 10 törvény ellen valamelyiket vétette, ugye a 10 parancsolat valamelyik törvényét áthágta, magyarul a bűnnek a büntetése ilyen értelemben a lepra. Márpedig, ha ez az ember a valamelyik törvényt áthágta, és ezért leprás lett, akkor méltán szenved. Így gyakorlatilag ebből a nézetből, ebből az aspektusból szemlélve a dolgokat, ezek az emberek felszabadították magukat arra, hogy lelkileg ne érezzenek együtt a leprásokkal, hogy ne kelljen igazán komolyan gondoskodni ezekről az emberekről. Azt olvashatjuk ebben a lukácsi részben, hogy Jézus egy faluban halad, mégpedig faluba ér be, Samária és Galilea határánál. Hogy a Galilea volt Jézus szolgálatának fizikai szíve. A legtöbb időt Jézus itt töltötte ezen belül Kapernaum térségében és Kapernaum városában. A samaritánusok gyűlölték a zsidókat, a zsidók gyűlölték a samaritánusokat, és a zsidók és a samaritánusok együtt gyűlölték a leprásokat. És Jézus, hogy beér a faluba, elé megy 10 valószínűleg rongyokba öltözött leprás. És ez a 10 leprás a könyörület szavaival fordul Jézushoz, és azt olvashatjuk, hogy Jézus, Mester, könyörülj rajtunk. A könyörületért könyörögnek olyan emberek, akik nagyon kevés könyörületet éltek át életük során. És nagyon érdekes, hogy Jézus Krisztus mit válaszol ezeknek az embereknek. Talán azt várnánk, hogy Jézus oda megy, ráteszi a kezét mondjuk egyik leprásra, aztán a másikra, a harmadikra, a negyedikre, és megtisztítja őket. Vagy Jézus azt mondja, hogy itt és most tisztuljatok meg. Megtehette volna Jézus? Hatalmába adott néki ez. Volt erre hatalma, de mégsem ezt teszi. Hanem mit tesz Jézus? Amit az ige mond. És mit mond az ige? Hová kell mennie a beteg embereknek? A paphoz. Mit mond nekik Jézus? Menjetek el, és mutassátok meg magatokat a papnak. Miért teszi ezt Jézus? Egyrészt nyilvánvalóan Isten igéje szerint akar eljárni ebben a kérdésben is, másrészt pedig szeretné aktivizálni ezeknek az embereknek a hitét. Mert mikor gyógyulnak meg ezek az emberek? Amikor elindulnak a paphoz. Nem előtte, és nem utána, hanem az úton. És úgy gondolom, hogy ebben nagyon mély igazság van. El kellett, hogy induljanak azon az úton, amelyre Jézus helyezte a lábukat. Megteszik az első lépést, és nem történik semmi. Megteszik a második lépést, és semmi nem történik. Megteszik a harmadik lépést, és még mindig semmi nem történt. Pedig azzal, hogy azt mondta Jézus, hogy menjetek és mutassátok meg magatokat a papnak, ezzel mit mondott nekik Jézus? Meg fogtok gyógyulni. Na de hát hit kellett ám ahhoz, hogy mész az úton, és nem történik még mindig semmi. Mész, és még mindig leprás vagy. Egyik lépést teszed a másik után, és semmi nem változik. És egyszer csak azt kezdik érezni, hogy a deformálódott testük megváltozik. Azt kezdik érezni, hogy friss levegőt tudnak ismét szívni az órukon. Azt kezdik érezni, hogy megváltozik az egész lényük, a testük, a lelkük. És mire odaérnek a paphoz, teljesen egészségesek. Kedves gyülekezet, ezek az emberek meggyógyultak. Mind a tizen. Még egyszer, mikor gyógyultak meg? Útközben. Amikor azon az úton jártak hitben, amire Jézus helyezte a lábukat. Nem számított, hogy hogyan érkeztek Jézushoz, mert mire megérkeztek arra a helyre, ahova Jézus küldte őket, meggyógyultak. Amikor a hitünk mozgásban van, hegyeket tudunk megmozdítani. Mert a hit az aktív cselekedet. A hit az nem színjáték. A hit mindig aktív cselekedet. Sajnos nagyon sok ember szenved, nevezzük így, a passzív vallás átkától. Tudjátok, mi a passzív vallás átka? Amikor azt mondom, hogy olyan jó lenne egy kicsivel több pénz, de nem megyek el munkát keresni. Amikor azt mondom, hogy olyan jó lenne lefogyni, de egy lépés sem teszek annak érdekében, hogy fogyjak. Hát ez ismerős lehet, nem? Az ember úgy leül és azt mondja, hogy de jó lenne fogyni. Hát egy olyan 10 kilót jó lenne ledobni. Na, mindegy, megyek eszek egy sütit. Ugye? Tehát ez a fajta gond, amikor úgy vágyakozunk valamire, de nem indulunk el, nem kezdünk el valamit annak érdekében, akkor mi fog történni? Semmi nem fog történni. Tehát ez a passzív vallás. Hogy jaj, ide jó lenne, ha Isten segítene, jaj, ide jó lenne, ha ez lenne, jaj, ide jó lenne, ha így lenne, de egy lépést nem teszek annak érdekében, hogy Isten az ő lelke által az én életemben ezt ki tudja munkálni. Szóval megelégszem azzal, hogy úgy vágyakozok rá, úgy gondolkodom róla, úgy elmélkedem erről, de semmi nem fog változni. Tudjátok, hogy én például személy szerint hányszor elköltöttem el lottó ötöst? Nagyon sokszor, mikor hallottam a hírekben, hogy ez ennyi, mondom, csak nem vettem lottószelvényt. Tehát nagyon jól el tudom költeni a lottó ötöst. Tehát tipikus eset, ugye, passzív vallás. Nagyon jól tudom, hogy mit lehetne kezdeni ebből. De azt a lépést már nem teszem meg, hogy megvegyem a szelvényt. Tehát, hogy amikor az ember úgy vágyakozik valamire, hogy elképzel, hogy milyen jó lenne lelkileg változni, milyen jó lenne mondjuk boldogabb családban élni, milyen jó lenne boldogabb házasságban élni, milyen jó lenne mondjuk jobb szülőnek lenni, milyen jó lenne, és folytatnám még tovább, de egy lépést nem tesz annak érdekében. Hogy dolgokat helyrehozzon, hogy dolgok változzanak, hogy az ő lelkében valami változzon. Az ilyen passzív vallású emberek igazából csak használni akarják Istent, hogy mindenért a felelősséget majd az Isten nyakába tudják helyezni. Amikor Isten megszólította Noét, hogy építsen bárkát, mit tett Noé? Imádkozott, és elment fát vágni. Amikor az Isten megszólította Dávidot, mit tett Dávid Góliátnál? Imádkozott, azt mondja a Biblia, de nem mellékesen felszedett néhány követ a patak partjáról, és közül az egyikkel terítette le Góliátot. Mit jelent ezek szerint az aktív hit? Amikor az ember imádkozik, de mellette munkálkodik. Ora et labora. Imádkozzál és dolgozzál. Mit jelent csak a munka ima nélkül? Hát nem sokat. De mit jelent az, amikor az ember időzőjelbe vegyétek most a csakot, amikor úgymond úgy imádkozgat, úgy elképzel egy gyönyörű jövőt, de semmit nem tesz meg annak érdekében. Semmilyen munkát, semmilyen tevékenységet nem helyez ebbe bele. Az semmit, ugye? Semmit. Ilyen szokott lenni az, amikor A férfiak elmondják a feleségüknek, hogy én mennyire szeretlek téged, drágám, ugye a csillagokat lehoznám neked az égről, a holdra elutaznék, érted, csak a szennyes nem vinné ki, vagy micsoda, a kukászsákot ki nem vinné ugye a kukába, véletlenül se porszívózna ki egyszer sem, de mindig elmondja a feleségének, hogy mennyire szereti, mert mi minden dolgot tenne érte. De mindegyik dolog, ami elérhetetlen, tehát nagyon jól hangzik, csak nincs magát a semmi. Testvéreim, a tettek nélküli szeretetet, azt úgy hívják, hogy szentimentalizmus. A tettek nélküli szeretetet úgy hívják, hogy szentimentalizmus. És nagyon sok szentimentális, vallásos ember van. Úgy beszélnek a szeretetről, úgy nagyon szépeket tudnak mondani, nagyon jól el vannak ezzel, csak a tettek hiányoznak mellőle. És azt olvashatjuk a Bibliában, hogy amikor ez a 10 ember elmegy, és hányan gyógyulnak meg? Mind a 10. Azt olvashatjuk a Bibliában, hogy mindössze egy ember megy vissza hálát adni Jézusnak. Ez az ember leveti magát Jézus lába elé, és úgy köszöni meg Jézusnak azt, amit ő érte tett Jézus. Testvéreim, miért nem jött vissza vajon a 9? Ugye Jézusnak nagyon komoly kérdése van, amikor azt mondja Jézus, hogy avagy nem 10 tisztulának én meg, a 9 pedig hol van? Hát ez jó kérdés. Hol volt a 9? Hol volt a 9? Meggyógyultak fizikailag? Ha meg? Jézus 3 kérdés is megfogalmaz. Nem 10 gyógyultak meg? De igen. Hol van a másik 9? Elmentek, de nem jöttek vissza. Egyedül ez az idegen jött vissza hálát mondani? Igen. Mit jelent az, amikor Jézus azt mondja, egyedül ez az idegen jött vissza? Milyen lehetett a másik 9? Zsidó. És az a 9., aki visszajött? Vagy a 10., bocsánat? Samaritános. Nem érdekes? Az Isten választott népéhez tartozó 9 emberből hány jött vissza? Egy sem. És ki megy vissza? A lenézett samaritánus. Az idegen. Miért nem ment vissza az a 9? Hát én arra gondolok, hogy talán azt gondolták, hogy Jézus már elment. Mert ugye nem tudjuk a Bibliából. Úgy gondolták, hogy Jézus úgy is tudja, hogy mennyire hálásak. Hát miért mondanák azt el? Miért kellene kifejeznünk azt ezzel is, hogy mi hálásak vagyunk? Hát ő ismeri az Úr a szívünket, úgy is tudja. Miért kellene nekünk imában megköszönni? Hát úgy is tudja. Nem tudom, hogy találkoztatok-e már ilyen gondolkodásmóddal. Mert én nagyon sokszor. Mert ez úgy van, mint a házasságban. Akkor megkérdezem a férjtől, hogy szoktad mondani a feleségednek, hogy szereted? És azt mondja, hogy hát minek úgy is tudja. Vagy mondjuk az asszonytól kérdezem, hogy olyan szomorú a férjed. Szoktad neki azt mondani, hogy szereted? Hát minek? Hát már rájöhetett volna, 20 év együtt élünk. Ugye? Szóval mondjuk az ember úgy gondolja, hogy hát úgy is tudja a másik. Minek mondanám én azt? Miért köszönném én azt meg? Miért lennék vele kedves? És folytatnám még tovább a fizikai, földi életünkben. De nagyon sokszor lelkileg is így vagyunk az Úrral, hogy hát minek köszönje, meg úgy is tudja. Miért mondanék neki hálát, amikor ő mindent tud? De az is lehet egyébként, hogy túl elfoglaltak voltak. Mivel voltak elfoglaltak ezek az emberek? Beteg vagy, ki tudja mióta? Távol vagy a szüleidtől, a feleségedtől, vagy a férjedtől, a gyermekeidtől, a testvéreidtől, a baráti köröttől. És egyszer csak meggyógyulsz. Mit tennél ebben a helyzetben? Azt mondja, irány haza. Ahogy csak bírok. Lássam a feleségemet, vagy lássam a férjemet, lássam a gyermekeimet, lássam a szüleimet, lássam a barátaimat. Önmagában véve rossz dolgok ezek? Nem. Akkor mi volt ezzel a probléma? Hogy Isten elé helyezték ezeket. Isten elé helyezték ezeket. Figyeljétek meg, hogy a hívő embereknél általában nem olyan dolgokkal van a probléma, ami mondjuk olyan nyilvánvaló bűncselekmény lenne. Tehát ilyen rossz dolog lenne, nem? Egy hívő ember, hogyha erről beszélünk, hát nem a drogot helyezi Isten elé. A legtöbb esetben nem mit a szerencsejátékot helyez az Isten elé ilyen értelemben, hanem a családot esetleg, a férjet, a feleséget, a pénzkeresetet, meg folytatott egzisztenciát, ami önmagában véve nem rossz. Csak akkor válik problémává, ha fontosabbá válik, mint az, aki adta. Mint az, aki adta. Mindig el szoktam mondani egy egyes oktatásom fiatal párnak, hogy ahogyan Isten egymásnak adott benneteket, és hisztek abban, tehát amíg ez a hit megmarad, és tudjátok együtt meg külön-külön is azt az Istent segítségül hívni, aki benneteket egymásnak adott, addig boldog lesz a házasság. Mihelyt elfelejtkeztek arról, aki adta a másikat. Ahogy elkezd csökkenni a vele való kapcsolatotok, úgy kezd megváltozni az egymáshoz fűződő viszony is. Van a teljes szakadás jön létre, vagy pedig az olyan fajta ragaszkodás, ami már nem, most mondjuk így nem normális együttélés. Szóval testvéreim, ezek az emberek lehet, hogy nem olyan dolgokat helyeztek Jézus elé. A hálaadás elé, ami úgymond önmagában véve rossz lett volna. De mégis elfelejtkeztek arról, aki a gyógyulást adta. Miben különbözött az egy személy a kilenctől? És miben hasonlított a kilenchez? Ezt úgy fogalmaztam meg, hogy mindnyájan leprások voltak, mindannyiukat kitaszította a társadalom, mindannyian már csak a halált várták a gyógyulás reménye nélkül, mindannyian hallottak Jézusról, mindannyian hittek benne, hát elmentek hozzá, mindannyian hallgattak a szavára, mert elindultak, mindannyian meggyógyultak. Hát nagyon sok közös pont. És mi az, ami eltér? Egy visszatért dicsőséget és hálát adni, a másik kilenc azonban nem. És most jön az igazi nagy különbség, a 19. verset, ha figyelitek, azt mondja Jézus ennek az embernek, kelj föl, menj el, mert a te hited téged megtartott. És ez mire vonatkozott szerintetek? A teljes gyógyulásra. Nem csak a fizikai, hanem a lelki gyógyulásra egyaránt. Mi volt a valódi különbség a 10 között? Hogy a 10-ből 9 átéli a fizikai, vagy 10-ből 10 úgymond átéli a fizikai gyógyulás örömét, de a 10-ből csak egy éli át a lelki gyógyulásnak az örömét. A teljes gyógyulást. Mi vezetett testvéreim a teljes gyógyuláshoz? Hogy a fizikai áldás mellett törekedett arra, hogy hálát mondjon az Istennek, és a hálaadás és a dicsőítés által az Isten elvezette őt hova? A lelki gyógyulásra. Hiszek abban, hogy legalább kétféleképpen lehet hozzáállni a hálához. Egyrészt a köszönet belső hozzáállásával, amikor tudom és hiszem, hogy ez egy belső lelki erény, egy olyan forrás, amelyből más áldások is fakadnak. Azaz, amikor hálás vagyok az Istennek azért, amit adott, és azért, amit adni fog, mert ugye a bibliai korban az emberek nem akkor mondtak hálát, amikor megkapták, amit kértek, úgymond, hanem előtte. Tehát nálunk a hála úgy megy, hogy megy előtt a mozdony, amit kapok, és aztán jön a hála. A bibliaiben ez fordítva volt. Előment a hála, és aztán jött a kérés. Ez egy nagyon különös gondolkodásmód. Uram, hálát adok azért, mert nekem a lehető legjobbat fogod megadni. Hát én szeretném ezt, meg ezt, meg ezt. Ezt kérem tőled, hát nem tudom, hogy ez hasznomra lenne, ezért hálát adok neked, hogy te olyat fogsz adni, amire nekem szükségem van. Tehát náluk a hála megelőzte a kérést. Nálunk sokszor van a kérés, aztán van, amit kapunk, azt van időnk hálát mondani, vagy nincs időnk. De figyeljétek meg, hogy a hálaadás az mindig egy forrássá válik, mert azt tesz bennünket képessé arra, hogy Istentől újabb áldásokat kapjunk. Mert a hálához való második féle hozzáállás a hálátlanság belső lelkülete, ami a léleknek a leprája. Amikor minden természetesnek veszünk. Figyeljétek meg, hogy milyen az olyan ember, aki minden természetesnek vesz. Milyen érzés, hogyha mondjuk nőként megfőzöd a férjed legkedvesebb ételét, és ez természetesnek veszi. Megsütött számára a legfinomabbat, amit ő nagyon szeret, mert szeretnéd őt meglepni, hazamegy, azt sem mondja, hogy köszönöm, természetesnek veszi. Milyen érzés az, hogyha virágot viszel haza a feleségednek, ránéz, beteszi egy vázába, mert természetesnek veszi. Milyen érzés az, amikor tényleg kiteszed a szívedet, a lelkedet, hogy a másikat megérintsd, és ő ezt természetesnek veszi. Nagyon sokszor így vagyunk az Istennel, testvéreim, ezért mondom, hogy ez a lélek leprája, hogy természetesek veszünk mindent. Valljuk meg őszintén, nagyon sokszor mire szomjúhozik a lelkünk? A fizikai gyógyulásra. Csak a fizikai gyógyulásra. Nagyon sok mindent szeretnénk megkapni, hogyan? Fizikálisan. Anyagi javakat, autót, házat, ezt, azt, amazt, amiben semmi rossz nincs. Nekem is van házam, nekem is van autóm. Hát félre ne értsetek, én nem akarok egy világtól elrugaszkodott dologról beszélni, hogy ezek nem fontos. Ezek nagyon fontos dolgok. Csak a baj az, hogy nagyon sokszor az ember megáll ezeknél. Erre szomjúhozunk, erre vágyunk, minden gondolatunkat csak ezek kötik le, hogy hogy lehetne még több, még szebb, még tovább. De a dolgok második részére, a lelki áldásokra már kevésbé szomjúhozik nagyon sokszor az ember lelke. Vágyunk a gyógyulásra fizikailag, a materiális javakra, a materiális dolgokra, de ez hosszabb távon elpusztítja a belső boldogságunkat, erőtlenné, elégedetlenné tesz, és megbénítja a dicséretünket Isten felé, és végül lelkileg teljesen eltompít. Mi a különbség a 9 és az 1 között? Nem az, hogy fizikailag megtapasztalták az Isten áldását. Mindannyian megtapasztalták. Hanem, hogy közülük csak egy tapasztalta meg a teljes fizikai és lelki gyógyulást egyaránt. Kedves gyülekezet! Amikor ma elhoztuk ide erre a helyre ezeket a zöldségeket, gyümölcsöket, amivel szeretnénk kifejezni az Isten felé, hogy hálásak vagyunk azért, mert jó időt adott, mert megáldotta a kezünk munkáját, mert egészséget adott, és folytatnánk még mi minden mást, én azt mondom nektek, hogy ne álljunk meg ennyinél. Hanem dicsőítsük őt, mondjunk neki hálát, hogy átéljük a második gyógyulást is. A lelki gyógyulást. Hogy hálát tudjunk mondani az Istennek azokért a lelki áldásokért is, amelyeket talán nem tudtunk kihozni most erre az asztalra. De mi lenne az, amit kihelyeznétek most? Mi lenne az, amit kihelyeznétek ma a hálaadás asztalára? Talán egy szenvedély, amitől megszabadított, vagy a hála köszönete azért, amit a gyermekeddel tett, vagy a férjeddel, vagy a feleségeddel, vagy egyszerűen benned, amit tett az Isten. Valamilyen rossz jellemtulajdonságnak a leküzdése. Szóval mi lenne az, amit lelkileg kihoznál erre az asztalra? És azt mondod, hogy Uram, én ezt köszönöm most így neked. Ezért, kedves gyülekezet, arra hívlak benneteket, amit a Zsoltárok könyvében így olvashatunk az 51. Zsoltárban. Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretet hirdeti az én szám. Amen. Kérlek benneteket, hogy álljatok fel, és imádkozzunk közösen. Jó Istenünk, köszönjük neked, hogy ma délután folytathattuk a mi igei gondolkozásunkat. És hálásak vagyunk azért, mert békességben és nyugalomban együtt tölthettük ezt az időt, a te igéd felé fordulva. Hálásak vagyunk, jó Istenünk, mindazokért a fizikai áldásokért, amelyeket elnyertünk tőled ebben az évben. Köszönjük a testvérek fizikai erejét, egészségét. Köszönjük, jó Istenünk, a jó időt. Köszönjük az esőt. Köszönjük azt, hogy termett a föld. Hogy a munka, amit a testvérek ebbe fektettek, megteremte a maga gyümölcsét. Hálásak vagyunk azért, jó Istenünk, hogy megáldottad azokat a testvéreinket is az ő munkájukban, akik nem foglalkoznak földműveléssel. Akik más módon dolgoznak, más irányban mozognak így, de az ő kezük munkáját, vagy az ő agyuk munkáját is megáldottad, hogy azok is megtapasztalták a te áldásodat, akik nem fizikai munkát végeznek, hanem lelki, vagy szellemi munkát pontosabban, és abban is megtapasztalhatták azt, hogy te velük vagy, és megáldod az ő munkájukat. De ugyanakkor, úrunk, nem szeretnénk csak itt megállni. Nem szeretnénk csak azért hálát mondani, hogy mit tettél velünk fizikailag, hanem igényeljük, úrunk, a lelki áldásokat is. Szeretnénk neked hálát mondani, úrunk, hogy ebből a hálából még mélyebb Isten ismeret származzon. Még mélyebb Isten ismeret fakadjon. Istenünk, köszönjük neked mindazokat a lelki áldásokat, amiket elvehettünk a te kezedből. Köszönjük, jó Istenünk, hogy adtál győzelmeket nekünk ebben az évben. Azt is köszönjük, hogy szembesítettél kudarcokkal, mert a kudarcokból is szeretnénk tanulni. Jó Istenünk, arra kérünk téged, hogy áld meg az életünket, hogy ahhoz az emberhez legyen hasonlatos, aki visszamente hozzád. Aki felismert annak a szükségét, hogy hálát mondjon. De nem csak ezen a mai napon szeretnénk neked hálát mondani, hanem az év hátra lévő napjain is, az előttünk álló életünk napjain is. Így kérünk téged arra, úrunk, hogy áld meg így a mi életünket. Áld meg a mi gyülekezetünk életét. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.